Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brain Bar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi.
Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük.
Úgy vagyunk velük, mint gombócartúra csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavalyit, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon.
Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját.
Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak.
Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg.
Kapjunk is bele!
Szerbuszok, hallgatók! Egy örömhírrel kell kezdenünk, ugyanis bejelentettük, illetve megnyitottuk most már a jegyértékesítést, illetve a tanároknak és a diákoknak a regisztrációt a Brain Barra. Ezt talán tudjátok, hogy most már évek óta így van nálunk, hogy tanároknak és diákoknak ingyenes belépést biztosítunk a fesztiválra, ezért cserébe annyit kérünk, hogy látogassatok el a brainbar.com oldalra, és töltsétek ki ott ezt a kis regisztrációs ívünket, és akkor landol nálatok az ingyen jegy. Én nagyon izgulok, nem tudom, te hogy vagy vele, Ildi.
Hát nagyon izgulok, olyan szempontból is, hogy a csapatunk azért dolgozik erősen, hogy izgalmas tartalmat hozhassunk nektek, és már van egy-két tök jó dolog, ami biztos, hogy érkezik a rendezvényre, úgyhogy én tele vagyok egyébként.
Hamarosan szerintem többet is elárulhatunk ezekből, meg majd jövünk ki előadókkal is. De ami már biztos, hogy a Zeneházában leszünk idén, szeptember végén, és hát jártunk mindketten ott, tehát bejártuk azokat a tereket, és most töltjük fel úgy az egészet tartalommal. Nekem nagyon inspiráló az a helyszín, meg szerintem elképesztő jól néz ki.
Meg az a másik, hogy nagyon illik szerintem a Brain Barhoz magához. Tehát van benne egy ilyen, ugye, aki már járt a Zeneházában, de amíg nem tettétek meg, akkor szerintem a Brain Bar az tökéletes alkalom, hogy eljöjjetek majd a Zeneházát megnézni. Ugye vannak például a tetőn ilyen nyitott terek, amin így konkrétan át nyúlnak fák, és úgy tervezte meg ez a japán tervező Suo Fujimoto, aki egyébként volt vendégünk a tavalyi Brain Baron, hogy ez az egész inkább a nyitottságról szóljon, és arról, hogy legyünk nyitottak egymásra, új gondolatokra, és merjük megkérdőjelezni azt, amit egyértelműnek hittünk. Például az, hogy egy tetőnek egyben kell lennie, és nem lehetnek rajta lukak. Úgyhogy ebben a mindsetben szerintem mi is most nekiindultunk
a Brain Barnak. Nagyon érdekes ez az átjárás ott, ahogy van a belső, meg a külső terek között, ezt meg. És hogy már a programra elkezdtünk beszélgetni, akkor rögtön az első könyv, amiről ma beszélni fogunk, ennek a szerzője, hát ilyen veterán Brain Bar előadón, az első Brain Baron volt velünk Neil Ferguson, illetve nem volt velünk, ismered ezt a sztorit?
Nem ismerem, én akkor még nem dolgoztam itt.
Neil Ferguson, hát ilyen sztár történészről van szó, nagyon rosszul hangzik ez a szó, majd erről is akarok egy kicsit beszélni, hogy ennek ellenére miért kedvelem őt. Az történt, hogy akkor még az akváriumban voltunk, és a Fergusonnak a felesége az Ayan Hirsi Ali, aki egy szomáliai származású nő, és hát neki az a története, hogy őt egy ilyen muszlim családban, hát mint ott mindenki muszlim családban született, nagyon szigorú vallásos családban, és ő egy ilyen kényszerházasság, tehát egy ilyen tinédzserkori kényszerházasság elől szökött meg Hollandiába, és hát lett ilyen, mondjuk így, hogy nőjogi aktivista. És erősen az iszlám nő politikájának a kritikusa. És akkoriban, amikor az első Brain Bar volt, akkor úgy néz ki, hogy sinem van a Ferguson meghívása, jön is minden, tök jó. És hát az történt, hogy időközben hát szélsőségesek megfenyegették az Alit valamilyen cikke írása miatt, és ők akkor Amerikában éltek, és ezt a fenyegetést nagyon-nagyon komolyan vették ott, tehát valami halálos fenyegetés volt konkrétan, így az egész családnak címezve, tehát nagyon érdekes, hogy megszökött így Szomáliából így a múltja elől, de hogy így így ezek az akkori ilyen elnyomói vagy üldözői így megpróbálták Amerikába is utolérni, és hát azért gondolom, hogy ő is tehát megijedt ettől, vagy hát én nem tudom mi, hogy reagálnak, nem szoktunk minden nap halálos fenyegetéseket kapni iszlám szélsőségesektől. Na és a lényeg, ami a lényeg, hogy nem engedték őket utazni, tehát egy kb. Ilyen biztonsági házi őrizetben voltak, és ezért a Ferguson egy ilyen holografikus előadásba jelentkezett be.
Mint a
Leia hercegnő, ugye? Vagy micsoda?
Igen,
az R2-D2 kivetítésében.
Segítsen Obi-Wan Kenobi, ez az utolsó remény.
szóval aztán nem volt itt a Ferguson, de egy nagyon jó előadást tartott, ami egyébként szerintem fönn is van a YouTube csatornánkon, és én nagyon élveztem, nagyon érdekes volt, hogy annak ellenére, hogy nem volt itt, úgy beszélt, mint hogyha itt lenne, meg megteremtette kicsit itt az atmoszférát is.
Ez nagyon érdekes, egyébként 2015-ben volt?
Azt hiszem, igen. 2015-ben nagyon vagyok évszámokban, úgyhogy nem fogsz ki rajtam.
Mert hogyha 2015-ben, és egy történelmi könyvről beszélünk, nagyon rossz vagyok évszámokban. Igen, szóval, hogyha 2015-ről beszélünk, egyébként az az érdekes, hogy én akkor pont Kenyában laktam, és az ENSZ menekültügyi bizottságának dolgoztam. És a legfőbb projektem az gyermekházasságon átesett szomáliai tinédzser lányoknak az iskolába való visszaintegrálása volt.
Hát ez egy
volt.
Nagyon érdekes párhuzam.
Úgyhogy ez konkrétan, hogyha 2015, akkor ugyanabban az évben, amiatt a Brain Bar szervezésével foglalatoskodtatok, én akkor ott voltam, és ilyen történeteknek a felgöngyölítésén dolgoztam. Úgyhogy ez egy Miki nem derül nekem ebben a műsorban.
Nem várt párhuzam. És azt, igen, ez a sztártörténész dolog, hogy ezt akartam mondani, hogy én annyira nem szeretem ezeket a sztártörténészeket, vagy van egy olyan, szerintem ilyen tendencia, hogy minél ebben a történelmi tudományban sokszor minél nagyobb valaki, annál nagyobb közönséghez szól, annál laposabb az üzenete, és a végén...
Mert nem meréleseket mondani.
Igen. Nem is meréleseket mondani, meg van szerintem egy ilyen kényszer, hogy két évente kijöjjön egy új könyvvel, akkor az a... turnézzon, előadásokat tartson, ilyesmi, szóval van egy fajta ilyen karriernyomás rajta, hogy mindig mondjon valamit, és nyilván akkor, tehát sokan a legkisebb ellenállás irányába mennek el, és aztán csak elmondják, amit a mainstream mond, meg még leöntik valami hát ilyen történelmi szószal, vagy valami okoskodással.
Hát meg sláger témákat dolgoznak föl, tehát így nem feltétlenül tudnak ugye a történelemnek egy nagyobb időszakát összefoglalni, vagy valamilyen változásokat utólag megnézni, hiszen ki kell jönni a könyvnek. Hát most történt a pandémia.
Na,
például.
És ez pont ez az érdekes, amit mondasz, hogy gondolkoztam, hogy szerintem mitől jó egy jó történész, mint például a Ferguson is mitől jó, és attól szerintem, hogy képes nagy tereket és időket befogni, és amúgy jó történetmesélő. És a Ferguson gazdaságtörténészként indult. Ez egy különös, ez az unalommal különösen sújtott ága szerintem a történelem tudománynak, hogy nem tudom hány...
Én szerettem a gazdaságtörténetet, az egyik kedvenc órám az egyetemen.
Ezek a legrosszabb táblázatok, hogy mit tudom én, hány véka gabonát exportálnak, meg ilyenek, és akkor sokszor ezek az emberek nem tudják levonni, tehát nem tudják a fókuszt váltogatni, hogy biztos rohadt fontos a hány mérő gabona, csak lássuk már hozzá, hogy ez engem most pontosan miért kell, hogy érdekeljen.
Ez a bezumolni, kizumolni című dolog. Aha.
Igen, tehát hogy lássuk ezeket az emberi történeteket, amik egy ilyen nagyon jó, hát ilyen példák, de lássuk azokat a nagy folyamatokat is, amik most már, tehát, és ráadásul történet szerintem nem lehet úgy írni, hogy ne legyen valami fajta globális kitekintésed. Azért az elmúlt 500 évben, ha tetszik, ha nem, a történészeknek tudniuk kell arról, hogy mi történik nem tudom, Dél-Amerikában, meg tudni kell arról is, hogy mi történik Kelet-Ázsiában. És nyilván nem lehet ugyanannyira tudni mindent, de azért valami fogalma kell, hogy legyen az embernek, vagy valami készsége, hogy azt föl tudja dolgozni, és akkor utána menjen.
Ez a fajta minden mindennel összefügg dolog, ezt nem a Ferguson esetében, bár én még bevallom, csak ezt az egy könyvét olvastam. Abszolút átjön. Én próbáltam utána nézni, hogy neki milyen háttere van, és az egyik interjúban mondta, hogy neki az egész családja egyébként természettudományi háttérből jön, és akkor a felesége is, azt hiszem fizikus, meg a szülei is, és valahogy nála, amikor gyermekkorában felnőtt, akkor nem váltak el annyira ezek a tudományok egymástól. Tehát, hogy nem mondjuk a vacsora asztalnál, ami nekem egy ilyen wow családnak hangzott, amit elkezdtem, hogy majd én is ilyen leszek, tudod, hogy így váltogatták azt, hogy akkor mondjuk most beszélnek a, nem tudom, erről a fraktál geometriáról, például amit egyik fejezetben nem van, de közben áttérnek valami Shakespeare drámára is. Tehát, hogy így összekapcsolt ezt a kettőt, és ő is ugye ezt a hálózattudomány területet nagyon is beleintegrálja, például a saját történelem szemléletét, fejébe, vagy ahogy ő ír történelmet, és akkor emiatt szerintem el tud rugaszkodni, emiatt is el tud rugaszkodni ettől a szigorúan, mondjuk száraz, ahogy te fogalmaztál, gazdaságtörténeti megközelítéstől. Könyv magá, hogyha rátérünk erre a könyvre, aminek ugye az a címe, hogy A végzet, nagyon hívogató, ugyanis hát a végzet témában feldolgoz csupa izgalmas dolgot, ami elsőre riasztónak tűnhet, járványok,
természeti katasztrófák, igen. Igen, szóval ez a tömeges haláloknak a történetéről szól ez a könyv, talán. A katasztrófáknak a története, talán a háborúk nem annyira vannak benne jelen.
Azért van benne az is, azért ott főleg mondtad, hogy nem szedett az évszámokat, hogy volt egy-két olyan
nem,
oldal,
amikor... Közeli évszámokat nem szedtem, tehát az, hogy 1492, azt megjegyeztem, nem tudom, negyedikbe az életem végéig. De az, hogy mit, hogy mondjuk tavaly előtt mit csináltam nyáron, ahhoz már gondolkodnom kell.
Na, hát ez egyébként tök érdekes, mert én úgy voltam vele egyébként történelmi, mert én törifaktos voltam, és volt egy nagyon jó fej töri tanárom, és mindig az volt a probléma, hogy én az évszámokra egyébként nem emlékeztem. És így pontosan emlékeztem arra, hogy akkor az investitúra, x-edik investitúra háborúban, nem tudom melyik pápa, az ellen pápának írt valami kiáltványt, amiben a sátán kutyájának minősítette őt, és akkor ilyen, tehát az ilyen plegykákra, meg az ilyen dolgokra nevekül emlékeztem, és akkor kimentem felelni, és akkor mondta a Kelmen Barnabás tanárom, hogy jó van, Ildi, nagy, látom, hogy készültél, tehát látom, hogy elolvastad a dolgokat, még pluszba is olvastál, de hogy a kulcsinformációk sajnos továbbra is hiányoznak, úgyhogy jövő héten újra meg kéne próbálni, mert hogy de nem baj, látom, hogy igyekeztél, úgyhogy mindig kaptam új esélyeket, mert én meg az évszámokra nem annyira emlékeztem. A korabeli leírások azok, amik engem a történelem tudományban, vagy a történelem témakörén mindig a legjobban megfogtak, hogy hogyan élt az akkori adott területen az akkori nép, mi mentek keresztül, és ők hogyan látták a világot. Ez a világkép formálódásáról is szól ez a könyv tulajdonképpen, hogy hogyan állunk például hozzá a halálhoz? Ez az egyik első fejezet, nem tudom, te mit gondoltál róla, szerintem rohadt érdekes volt.
Ja, csak hogy gyorsan még egy ilyen kis gyors tapaló, hogy ez a könyv igazából így a koronavírus járványnak az árnyékában született, tehát tavaly jelent meg angolul, meg magyarul is. Ez egyfajta ilyen visszatekintés tulajdonképpen, hogy ezt a járványt egy ilyen, ami ugye mindenki tök váratlanul ért, egy valamilyen történelmi perspektívában tudjuk értelmezni. Tehát mondjuk így, hogy az összes többi ilyen katasztrófával, járvánnyal összevetve, hogy jönnek ezek egyáltalán a fejünkre, vagy miért jönnek, vagy megjósolhatók. És van egy nagyon érdekes ilyen mondat benne, hogy azt mondja, hogy nincsenek ilyen, valójában minden természeti katasztrófa, az emberi katasztrófa is. Tehát oké, hogy mondjuk nem tudom, a vulkán kitöréseket nem mi idézzük elő, igen, az, hogy ott nem tudom, kocogtatjuk a vulkán oldalát, de az, hogy minden ilyen katasztrófának van egy ilyen valami helyen, időben, azzal a lakossággal, azokkal az emberekkel történik, illetve akár a, nem tudom, a világ másik felén is, tehát ezekről is nagyon érdekes példákat hoz, hogy mit tudom, hogy Indonéziában kitör egy vulkán, akkor előfordulhat, hogy Európában meg éhínség lesz, meg, mint ahogy ez megtörtént egyébként a történelem folyamán, mert azoktól a gázoktól egyszerűen csökken a bolygónak a hőmérséklete, rosszabb termés lesz, és akkor Európában is beüt a krach. Tehát, hogy ezek a járványok hívják fel igazából, vagy ezek a katasztrófák hívják fel a figyelmünket arra, hogy mennyire össze vagyunk kötve amúgy a világban, tehát mennyire egy helyen élünk. Ugye a Pest is, tehát még a gyarmatosítás az sehol nem volt, de a kereskedelem már tartott ott, hogy egy ilyen jópofa betegséget behurcoljunk Európában, miért a lakosság valami iszonyatos, nem is tudom, nagyon nagy százalékát kiírtotta.
Ami aztán nekem a legjobban összefoglalta ezt a hálózatosodást, úgymond, az, hogy mikor is kezdett úgymond még veszélyesebb lenni az élet. Ezt így fogalmazta meg a könyv, hogy a neolitikumtól kezdődően három dolog növelte az emberek kiszolgáltatottságát a számos fertőző betegséggel szemben. Az egyre növekvő emberi települések, a rovarokhoz és az állatokhoz való növekvő közelség, és az exponenciálisan növekvő emberi mobilitás, vagy még tömörebben urbanizáció, mezőgazdaság és globalizáció. Tehát tulajdonképpen, amint elkezdtünk mozogni, azzal veszélyesebbé is tettük az életünket, legalábbis hát járvány szempontból.
Volt egy ilyen kifejezés, ami valami más történésztől vett, tehát, hogy létrehoztuk a járványok közös piacát. Tehát ahogy a termékeket, meg szolgáltatásokat kicseréljük, ugyanúgy kicseréljük a betegségeket is. Ez szerintem a legérdekesebb ebben a könyvben, hogy ez a koronavírus váratlanul ért minket, de lehet, hogy csak azért, mert nem olvasunk elég történelmet, és nem gondoltunk például arra, hogy ugyanígy terjedt, mondjuk mit tudom én, ahogy a spanyol hódítók behurcolták az influenzát Dél-Amerikában, ami óriási pusztítást végzett, vagy Észak-Amerikából egyébként cserébe meg visszakapta Európa a szifiliszt, tehát hogy van egyfajta ilyen járványcsere a világban. Vagy a legutóbbi időkben ugye az AIDS, ami meg Afrikából terjedt. Tehát, hogy itt zajlik egy ilyen, ahogy kicseréljük itt a, nem tudom, egymást letüsszentjük a repülőn, vagy régen letüsszentették a fedélzeten, vagy a kikötőkben. Ez most is megtörténik, és ezen nagyon meglepődtünk, pedig valójában semmi meglepő nincs rajta.
Nagyon más az, amikor mondjuk egy ilyen történelem professzor rátekint, úgymond az elmúlt, nem tudom, 2000-3000 évre, bezumol, kizumol, mint ahogy mi fotózunk valamit, és aztán ráközelítünk, hogy mennyire lett éles az a süteményfotó, és aztán meg kívülről megnézzük az egész tárt, vagy az egész asztalt. Ez egyébként azért egy nagyon-nagyon durva mentális gimnasztika, és ez minden információnak a birtokában kell lenni, és például, ami a könyvnek szerintem nagy erősség, és nekem például, nem tudom, egy nagyon tanulságos dolog volt, a különböző történelem írási nézőpontokkal, vagy módszertanokkal tisztába kell lenni. Tehát, hogy hogyan értelmezzük azt a rengeteg információt, tulajdonképpen adatot, ami van, hogy akkor ezt most mi a nagy emberek történelmeként értelmezzük, hogy valakinek a döntésén múlnak dolgok, vagy egy csoport döntésén múlnak dolgok, akkor vagy az, hogy ciklikusan látjuk a történelmet, tehát akkor predikciót teszünk valaminek a visszatérésére. És igen, és csak hogy visszatérjek erre a kizumol, bezumol dologra, azért nem tudom, te hogyan, de nagyon úgy éreztem, hogy azért még sok-sok lépést kell megtennem, hogy nem tudom, eljussak egy olyan szintre, hogy akár csak elemelkedjek egy, nem tudom, hétköznapi ember hogyan éli meg a történelmet, vagy a történéseket, versus hogyan éli meg mondjuk egy történész professzor, és amikor olvassa a híreket, akkor mit olvas ki belőle?
Hát és azért ő megélte személyesen, tehát azt hiszem a könyvet a anyukájának dedikálta, aki a bezárva töltötte Oxfordban a pandémiás időszakot, tehát azért a történésszel is történik a történelem. Szerintem még ami nagyon érdekes, vagy ami nagyon elgondolkodhatott engem, az az, hogy hogyan érnek minket ezek a katasztrófák. Jártam Nápolyban, és akkor a Vezúvról letekintve elgondolkoztam azért, hogyha itt jobbra tőlem ez a szakadék vagy lyuk megint elkezdett fortyogni, akkor mi történik ott azzal a közelben lakó, élő pár millió emberrel? És ezt meg is kérdeztem ott a vulkánon az én vezetőtől, és mondta, hogy hát természetesen van egy ilyen kiürítési terv, és akkor majd annak megfelelően itt ezek a lakosok elhagyják a helyzet. És akkor nyilván nekem rögtön azok a amerikai katasztrófa filmek jutottak eszembe, amikor az autósok ott tömött sorban állnak, nem tudom, az autópályán, és dudálnak egymásra, senki nem halad semmire, szóval szerintem ez a kiürítési terv pont erre volt jó, és hogyha egy ilyen katasztrófa történik, pont ugyanaz történik velünk, mint amikor, mint ugye a Vezúvnak a híres kitörése a római időkben, és ugyanaz történik velünk, mint Pompeivel, meg Herkuláneummal, hogy tulajdonképpen meg vagyunk lőve. De és az érdekes, ugye, hogy közben meg mindenki tudja, hogy ott mi történt, kb. 2000 éve, de mégis visszatelepültek az emberek, és mégis Nápoly egyébként egy óriási város, tehát Olaszország harmadik legnagyobb városa, és nem érdekli őket tulajdonképpen, vagy így zárójelbe teszik, hogy egyébként ott van egy óriási hegy, ami most csendesebb, lehet, hogy nem lesz mindig így.
Erre válaszolva engem kicsit azt gondolkoztatott el ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulunk a végzethez. Hogyha már itt beszéltünk a Brain Barnak a különböző előadásairól, most akkor meg ugrunk egyet kicsit így az időben, mi is a Brain Bar történetébe, egy belemenjünk Niall Ferguson segítségével.
Neil. Nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, Neilnek kell kimondani, csak skótul van írva.
Mert az írek meg ugyanezt az írás, hogy mondják, hogy Niall. Na mindegy, szóval Neil Ferguson.
Igen, Neil.
Akkor Neil. Kedves hallgatók, Neil. Szóval Neil Ferguson, tehát hogy most Neil Ferguson segítségével visszautazunk kicsit így a Brain Bar történetébe is, mert tavaly volt a Schellenberger nálunk, aki a Michael Schellenberger könyvét feldolgoztuk itt a könyvpárbajban is, és neki a 2021-es Brain Bar előadásának az volt az egyik fő üzenete, az, hogy így kicsit gondolhatjuk újra a hétköznapjainkat, és állhatunk hozzá másképp az élethez, és akár nézhetünk szembe depresszióval is, vagy hogy elfogadjuk egyébként a végzett közelségét, a halál közelségét. És amikor először írta a kollégánknak, miért csinálják, hogy akkor neki egy szüksége lenne egyébként egy ilyen színpadi elemre, méghozzá egy koponyára van szüksége, akkor így nagyon néztünk így itt a Brémár csapatán, hogy micsoda, mi is elemeged egy koponyát szeretne? A. Honnan szerzünk egy koponyát? B. Miről fog ő beszélni akkor? Természetesen tudtuk, hogy nagyjából miről fog beszélni, de azért készült egy-két meglepetéssel itt a műsor, ami nagyon jól sült el. Szóval, hogy ez a fajta hozzáállás az, hogy egyébként miképp tekintünk az elkerülhetetlenre. Megbarátkozunk vele, felkészülünk rá, hogy te is mondtad, van menekülési terv.
Hát meg van egy terve mindannyiunknak, nem? Hogy hogyan fogunk élni, vagy legalábbis valami akár homályos képe is, hogy nem tudom, 80 évesen majd, hogy...
Marci,
hogy
téged a bordói borvidékeken látok így kortyolgatni mindenféle jobbnál jobb borokat.
Igen, amiket most tettek nekem, félre remélem, és akkor 50 év múlva kóstolhatom meg őket. Szóval, és akkor jön egy ilyen katasztrófa, jön egy koronavírus járvány, és akkor hirtelen azért elgondolkodsz, hogy mert azért nyilván mindenkinek a családjába, vagy egy ismerősi körébe történnek halálesetek, vagy megbetegedések, vagy egyszerűen csak szembe kell nézni ezzel. És azért nagyon-nagyon átalakul a világról szóló perspektívád, vagy képed. Ez a könyvnek az egyik kérdése is, hogy társadalomként hogyan tudunk kezelni egy ilyen katasztrófát. Tehát például ott van a híres lisszaboni földrengés,
igen, pont
az 1700-as években, tehát amit látszott Lisszabonban, az akkor épp, vagy akkor kezdték el újraépíteni az egész város, mert gyakorlatilag egy földrengés romba döntötte, és akkor az egy nagy esemény volt Európában, és az a kérdés, hogy például, hogy reagál ilyenkor egy társadalom egy ilyen katasztrófára, tehát lehet, nem tudom, van az összeomlás, hogy akkor katasztrófával együtt mennek ők is a levesbe, van az ilyen, hát ilyen túlélés, mondjuk így, tehát az ilyen közepe, és van a, ez egy érdekes szó, a Nassim Nicholas Taleb nevű filozófus, hát vagy pénzügyi spekulánstól veszi át ezt a fogalmat, az antifragilitás, amikor nem csak, hogy valami megüt és padlóra kerülsz, hanem fölállsz és visszaütsz, tehát megerősödve kerülsz ki a katasztrófából, és azért Portugália, vagy éppen Lisszabon talán erre is lehet példa, hogy ott a helyi, tehát hogy a politikai vezetés kifejezetten úgy reagált erre, hogy akkor akció, és építsük újra Lisszabont. És tehát az a Lisszabon, ami most egy olyan turisztikai látványosságát teszi, meg egy amúgy szuper helyé teszi a várost, az ebből a katasztrófából született.
Ez érdekes, megerősíthetem, hogy Lisszabon az tényleg nagyon-nagyon szuper hely. Viszont az érdekes egyébként, hogy akkor itt jön megint ez az egész történelmi perspektíva be, hogy egyébként a portugál történelemnek, ha megnézzük azt, hogy hogyan alakult az ő gyarmatbirodalmuk, és éppen amikor bekövetkezett az 1700-as években ez a földrengés, akkor éppen milyen pozícióban voltak a globális szintéren, akkor ez kicsit olyan is volt egyben, nyilván egy nagyon váratlan esemény, ami egy még nagyobb lukat ütött, úgymond a pajzson arra vonatkozóan, hogy akkor Portugália nagyon vezető szerepben van ezen a kolonizációs szintéren, vagy pedig inkább már a leszállóákban szépen lefele megy a ranglétre.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ugye ez, amit a Taleb mondott, ez a fajta reakció, nem is tudom, hogy ezekben, erre viszont nem kaptam választ, látod a könyvből, hogy akkor ezek most milyen biztonsággal jósolhatóak meg, vagy folyan tudunk
hát felkészülni? Szerintem már azt mondja, hogy semmilyen. És az a, nekem az egyik ilyen kedvenc mondatom a könyvből, illetve kettő is van. Az egyik az, hogy nem a világ végétől kellene félnünk, hanem azoktól a katasztrófáktól, amit a legtöbben túlélünk. Tehát, hogy sokszor nem a halál az igazán a probléma, hanem a túlélés. És hogy a történelemnek meg az iróniáját szerintem az ilyen mondása bizonyítja szerintem a Fergusontól, hogy azt mondja, hogy ritkán kapjuk azt a katasztrófát, amire számítunk.
Már kaphatók a kedvezményesjegyek a szeptemberi Brain Bar Fesztiválra. Ha pedig tanár vagy diák vagy, látogass el a brainbar.com-ra, és csap le mielőbb az ingyen jegyedre. Az első könyvben arról beszéltünk, hogy hogyan tekintünk a történelemre, hogyan állunk hozzá a végzethez, a katasztrófákhoz, és hogy milyen észjárást követünk ezeknek utána a megoldására, vagy éppen feldolgozására. És úgyhogy a következő könyvünk meg aztán kifejezetten erről szól, erről a mindset témakörről, ugyanis a kórai észjárás az, amit én most hoztam neked, Marci. Ez egy trükkös könyv, ugyanis az az első könyv, amit én nem olvastam, hanem olvasok. Tehát ez most egy ilyen egy jelen idejű mű. És a szerzőjéről csak, hogy egy kis rövid összefoglalót adjunk, neki egy nagyon izgalmas neve van, remélem, jól fogom kiejteni, Boya Lafayette Demente. Ő egy amerikai szerző, és egyébként újságíróként, és kifejezetten ilyen kalandorként is definiálják. Nagyon, na mondhatni már, kultusza van Japánban, ugyanis róla azt kell tudni, hogy az 1950-es években még az amerikai hadsereg küldötteként érkezett Japánba, és aztán utána megalapította az alapításában rész az egyik első angol nyelvű magazinnak Japánban, évtizedeken át keresztül ott lakott a régióban, és ezért ennek következtében kifejezetten egy ilyen insider-e lett, hogyha már ezt az előző szót használtuk a műsor korábbi részében, ami egyébként az ilyen kórai szlengben ugyanhogy insa. Tehát, hogy használják azt, hogy insider, insa.
Komolyan le van
insa.
Fordítva.
Aha, tehát, hogy van egy ilyen szleng kifejezés, hogyha mondjuk neked benne vagy egy baráti társaságban, és én szeretnék bekerülni abban a baráti társaságban, akkor azt fogom mondani, hogy Marci, te egy ilyen insa vagy. Lényeg a lényeg, hogy ennek egyében ő feldolgozott különböző országoknak így a kulturális sajátosságait, vannak egy kis kézikönyvei is, hogy akkor 100 legfontosabb kifejezés, ha Japánba utazol, illetve a koreai, kínai és tájvani kultúrát is igyekezett feldolgozni, és a koreai észjárás című könyve, az pedig kicsit egy ilyen szócikk gyűjtemény, amelyben ilyen esszé-szerűen megpróbálja megfogni jelen esetünkben a koreai kultúra bizonyos aspektusait.
Nekem azért volt érdekes ez a könyv, mert tulajdonképpen ez egy ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen szótár a koreai gondolkodáshoz, tehát nem számoltam meg, de több száz
ilyen szóciken
keresztül, egészen onnantól kezdve, hogy mi az apák és a fiúk szerepe, vagy mit jelent a kimchi a koreai kultúrában, vagy a koreai, hol laknak, vagy miben laknak hagyományosan a koreaiak, egy ehhez nyújtott ilyen bevezetés. Tehát igazából lehet ezt a könyvet úgy is olvasni, hogy mint ahogy egyébként én is elkezdtem, hogy faltól falig, borítótól borítóig, de aztán úgy elkezdtem úgy csapongani benne, és megnézegetni benne azokat a szócikkeket, amik így jobban érdekelnek, tehát nem biztos, hogy el kell olvasni az elejétől a végéig, ahhoz milyen övek vannak a tékvandóban, a feketőves tékvandós koráinak kell lenni? Szóval nem tudom, de hogy lehet így mazsolázgatni is belőle, minden egyes ilyen kis kifejezéshez, mondjuk például tényleg most ez jutott eszembe a kimchihez, tartozik egy leírás, rövid leírás arról, egy kis esszé arról, hogy ez mit jelent igazából Koreában.
Amiért érdekes ugye ez a könyv, és én mindenképpen szerettem volna egyébként valamikor beszéljünk, ennek van két indoka.
Az egyik, színvallásra akartalak kényszeríteni már rögtön az elején.
Akkor kényszeríts színvallásra. Tedd föl a kérdést, Marci.
Már beszélgettünk lehet többször ebben a műsorban Koreáról, meg hogy te nagy ilyen Korea, K-pop, nem tudom milyen fan vagy. Engem az érdekel, és ezt nem tudom rólad, hogy miért ugye ez a szerzőnk is egyaránt otthon van a kínai, a japán és a koreai kultúrában, amik azért nyilván nagyon mások, de hogy téged hogy nem Kína vagy Japán érdekel, miért pont Korea?
Ez egy olyan kérdés, amire még egy komplet ilyen előadás, beszéd is elérhető az interneten, amikor ezt én angolul ugyanezt a kérdést megválaszolom, hogy miért Korea a londoni koreai kulturális centrumban, ahova én egy ilyen kulturális kurzusra jártam, mint annak a végzős
hagyománya. De miért jártál egyáltalán egy ilyen kurzusra?
Hát azért jártam én egy ilyen kurzusra, ennek több oka is van. Az egyik fontos dolog az, hogy én kicsit ilyen popkultúra rajongónak tartom magam. Tehát engem mindenféle popkultúra érdekel, a zene, film, sorozatok területéről, tehát ugyanolyan lelkesedéssel szoktam hallgatni a pakisztáni Coke Studio-t, amire azt kell tudni, hogy egy ilyen unplugged, MTV unplugged pakisztáni verzióban. Nagyon szeretem a bollywoodi zenéket is, tanultam is hindit egy időben, és ugyanúgy nagyon érdekel a pop zene egyébként
Angliától. Tehát a K-pop a rövid válasz.
Nem feltétlenül, ugyanis ez kicsit inkább úgy indult, hogy ebben mindig benne voltam a rajongói kultúrában, egy büszke rajongó vagyok, nagyon szerettem a Star Wars-ot, a Harry Potter-t, minden ilyesmit. És nagyon meglepett az, hogy a kórai kultúra iránt rajongóknak a közösség, ami egy nagyon-nagyon erős, jól szervezett online közösség, erről én keveset tudtam. És amikor 2015 környékén kezdtem Twitter felhasználó lenni, akkor így megdöbbenésre tapasztaltam, hogy van egy olyan szubkultúra, és van egy olyan közösség, amiről én vajmi keveset tudok. Tehát hallottam már előtte róla, egyik tesó már hallgatott.
Tehát a kulturális antropológus Ildi görgette az internetet, és igen, ott egy ilyen érdekes csoportra talált.
Ez volt az egyik indok, ami nagyon fontos volt, hogy így magamat is picit így korholnom kellett, hogy Ildi, hát hogy nem tudtál eddig erről? Hát te büszke vagy arra, hogy így mindig megvannak az információd arról, mielőtt még a One Direction valaha európai földre tettem, amit kontinentális földre tettem volna a lábát, én már tudtam, hogy mi lesz itt a következő esemény. Tehát tudtam predikciókat tenni, mint Niall Ferguson. Legalábbis ami a popkultúrát illeti, nagyon büszkén tudtam predikciót tenni, hogy mi az, ami ilyen be fog futni,
ja,
valamelyre
eljut, stb. Ja, hogy ez egy ilyen trendfigyelő
is, igen. Abszolút, tehát ez egy ilyen trendkutatói dolog az oldalon. Ez az egyik. Más nagyon fontos dolog, hogy talán miért kóra mellett kötöttem ki, az pedig az, hogy nekem édesapám dolgozott Koreában. Ő a 90-es években először egy tanulmányúton volt, amikor közvetlenül rendszerváltás után terveztek egy ilyen, hogy menjetek el felszabadult kelet-európai országok Koreában, nézzétek meg, hogy nálunk mi a helyzet, építsük a diplomáciai kapcsolatokat. Édesapám mérnök volt, építőmérnök, statisztikus, meg matematikus, meg minden nagyon durva dolog, és hogy ezen a tanulmányúton beleszeretett Koreába. Tehát egyrészt teljesen le volt nyűgözve, ez a mi lett volna, ha velünk másképp alakul a történelem, és nagyon-nagyon szimpatikus volt neki a kultúra. Sok olyan dolgot és érzést fedezett föl, amiben ő is így gondolkodott, legyen az egyébként például a szerénységnek a kultúrája, vagy pedig akár a tradicionálisabb tisztelet.
És akkor igaz terület. Egyébként az, amit ez a szerzőnk is ír ebben a koreai észjárás könyvben, hogy a koreaiak azok, tehát hogy míg a japán oknál az van, hogyha barátkozni akarnak veled, vagy már olyan kapcsolatban vagy, akkor elvisznek valahova ebédelni, vagy vacsorázni, a koreaiak meg meghívnak magukhoz, és hogy egy sokkal ilyen, hát most jobb szó, ilyen befogadó társadalom, mint a japán, akik ezeket a gaijinokat nem feltétlenül mindig szeretik.
Benyomások alapján ezt el lehet mondani, hogy valóban befogadóak, előtanulmányokat igényel egy csomószor mondjuk egy koreaiakkal való interakció. Ettől függetlenül, hogy ők nagyon nyitottak, és azért megmutatkozik a populáris kultúrában, és arra vonatkozóan, hogy egyébként nyugaton mi történik, és ez be is építik, integrálják, hibriddé teszik a saját populáris kultúrájukat, aminek aztán láthatjuk a elképesztő sikereit, de erről majd kicsit később. Szóval visszatérve erre a történetre, apukám Koreában dolgozott, össze ezen a tanulmányúton volt, nagyon hazahozott egy csomó dolgot, amit én utólag fedeztem fel, és egyébként aztán 95-ben még vissza is tér dolgozni, akkor pedig az volt, hogy volt egy elég híres eset, amelynek keretében, jól emlékszem, ez 95-ben volt, egy bevásárlóközpont összedőlt Szöulban, aminek a hátterében különböző korrupciós ügyek voltak, kisporolták a mindenféle építőanyagokat, és ez a katasztrófa maga alá temetett több száz embert, és több száz ember halált okozta. És ez óriási felháborodást keltett, és azért, hogy ilyen ne történhessen meg többet, ezért szerveztek egy nemzetközi csapatot, megint csak ugye mérnökökből, akiket azzal bíztak meg, hogy bizonyos épületeket mérjenek fel külső szemlőként, hogy akkor ő rájuk nem esett úgymond a korrupció árnya.
Na, ez most visszatérünk kicsit a Neil Fergusonnak a könyvéhez.
És így került az édesapám is vissza Koreába, hogy felmérjen egy csomó gyárat és épületet, és akkor ezért ilyen nálunk otthon ilyen LG, régi LG, amit még akkor Gold Star-nak hívtak, ilyen, hogy hívják, ott vannak ilyen brossúrák, hogy akkor milyen tévét lehet vásárolni a 90-es évekből, meg van rengeteg gyárlátogatásról ilyen kis kanalak, meg mindenféle ilyesmi, amiket őt bejárt, hozott haza a kedvenc szandálomat, amit aztán én, a posomban a bátyámé volt, én meg megörököltem. Úgyhogy tele voltunk koreai emlékekkel, és a sztorinak a másik fontos része az, hogy miért Korea mellett kötöttem ki. Sos nekem édesapám elég beteg, ő demenciában szenved, és amikor még jobban volt, akkor kicsit kitaláltam azt, hogy én szeretném őt megismerni. Olyan szabad, hogy amikor fiatalabb volt, mi volt az ő hobbija, mit szeretett, mi az, ami őt érdekelte. Csomószor azt, hogy a szüleinkre már csak így a szüleinként emlékszünk, és maximum tudjuk, hogy nem tudom.
Ja, hogy bizonyos kor előtt nincsenek nyilván
bizonyos kor előtt, igen, hogy nincsenek.
természetesen nincsenek emlékeink róla.
Nincsenek emlékeink, hogy ő mit szeretett csinálni. És akkor tudom, hogy nem tudom, apukám szeretett evezni, és akkor nem tudom, benne volt ott valamit, vörös meteor, vagy hogy hívták akkor azokat a kommunizmusban, nem tudom, ilyen evezős csapatot, de hogy nem tudom, hogy mi az, amit szeretett, mi az, amilyen rajongott. És ez az én egyik fő attribútum, hogy Ildi az egy rajongó, én rajongok dolgokért, és szeretek rajongani.
És ez
és Ildi, ő ezért rajongott.
És Ildi, akkor... ez Ildi útja a BTS Army-hoz, vagy hogy
a BTS Army, igen, én büszke Army vagyok ilyen szempontból. Úgyhogy ez volt az egyik fontos dolog, amiért kitartottam mellette, és így nem is tudom, habzsolom a kórai kultát, rengeteg kórait főzök, és hát filmek, könyvek, dolgoztam a londoni kórai filmfesztiválnak, úgyhogy tele vagyok információval, és alig várom, hogy elutazhassak júliusban.
Ó, tényleg említetted is, hogy mész, igen. És akkor itt ez a könyv hozza a kórai észjárás, ami egy ilyen egyébként olyasmi, hogy mintha ilyen üzletembereknek is lenne írva egy kicsit ez a könyv, nem? Hogy a tárgyaló partnerednek a gondolkodását így jobban megismerd, vagy én nem annyira szeretem, amikor úgy gondolunk ezekre a népekre, hogy olyan exotikusak, vannak ilyen hülye szokásaik, meg hogy olyan nagyon mások tőlünk, meg mit tudom én, olyan furák, és hogy ezzel talán picit jobban megismerjük őket, és megismerjük azt, hogy mi van a történetük mögött. Mert nekem viszont olyan szempontból, mint egy outsider ebben a koreai rajongásban, és most utána is néztem, megint hoztam egy tippet, hogy Korea a világ hányadik legnagyobb gazdasága?
Hú, na most erre jól kéne válaszolnom. Szerintem biztos, hogy top 10 be van benne. Én azt mondanám, hogy 8.
Tizedik legnagyobb. Ah! Azt szerintem ez is már tök jó, hogy ez megvan, mert Korea rohadt fontos a világban.
Így van.
És nagy ország,
Magyarországon
nagy kultúra,
is nagyon fontos.
Magyarországnak is az egyik legnagyobb befektetője, tehát nekem az a, hát mondjuk így az a vonal volt az érdekes, hogy jutott el ide Korea gazdaságilag, meg egyébként kulturálisan, ami aztán követte egy kicsit lemaradásban a műszaki cikkek követték aztán a popkulturális termékek, filmek, dalok, nem tudom micsodák, követték a tévéknek is, meg a telefonoknak is az útját. Tehát a koreai gazdaság nagyobb, mint az orosz. Ez például egy érdekesség, hogy ilyen szempontból sokkal nagyobb nagy hatalom, és akkor vannak ezek a márkák, mint a, mit tudom én, a Kia, meg a Hyundai, meg az LG, meg a Samsung, amik így körülvesznek minket, és már tulajdonképpen megszoktuk őket, vagy megszoktuk, hogy kell őket kiejteni, meg ilyenek, már nem hangoznak olyan idegenül, és azért most már szerintem ciki az is, hogyha nem tudod megkülönböztetni a korai fogásokat egy étterembe a japántól vagy a kínaitól, és azért egyre több ember tudja, hogy mi az a, nem csak az, hogy mi a kimchi, hanem mi a, nem tudom, bulgogi, remélem
bulgogi.
Jól. Bulgogi? G-vel kell mondani?
Bulgogi, aha.
Akkor az rosszul írják át az angolok.
Érdemes egyébként, tényleg, hogy az embernek ideje van és érdekli a dolog, a korai ABC ez nem egy bonyolult ABC, egyáltalán.
Tehát nem olyan, mint a kínai vagy
nem.
A japán, hogy...
Nem, az egy nagyon logikus, ez nagyon modern ABC. Egyébként ezt egy Sejong király nevezetű úriember találta ki, aki konkrétan egy ilyen 21 néhány betűből álló ABC-t állított össze, pont azért, hogy a nyelv leírható legyen,
aha.
És tényleg elég egyszerű. És akkor már mindjárt óriási lépésekkel közelebb jutsz ahhoz, hogy mondjuk helyesen ejtsd ki a kedvenc kórai fogásodat. Az egyre jobb budapesti kórai éttermekben is?
Hát ez is egy másik, ahogy megjelent. Tehát, hogy iszonyatos nyomulásban van szerintem a korai kultúra, tehát most az a gazdasági hatalom, amivé Korea lett, most már lassan kulturális, tehát hogy most már igazi kulturális nagy hatalom is, tehát én is egy csomó korai filmet nézek, mondjuk pont nem tudom, a Squid Game-et például nem láttam, de hát az nem tudom, egy időben a Netflixnek a legnagyobb bevételt hozó sorozata,
igen,
vagy valami
900 ismét, millió
tarolt, iszonyatos módon tarolt, vagy ott van az Élősködők, ami inkább már az én világom, és az meg ugye Oscar-díjat nyert, tehát a Hollywood is ráütötte a pecsétjét a koreai magas kultúrára. És még ami eszembe jutott, az nagyon vicces, a Silla Királyság égköve című sorozat, ami pedig nem tudom, valahol a köztévén futott, úgyhogy most már nem csak a török meg a brazil szappanoperák mennek, hanem nem tudom,
hétköznapi
emberek nappaliába is megjelent.
Egyébként az például egy nagyon izgalmas dolog, tehát hogyha az ember egyébként ellátogat mondjuk a budapesti nagyon jó felszerelt remek könyvtárra rendelkező kórai kulturális centrumba, akkor egyébként egy elég érdekes mixet lát a kórai nyelvtanulók között. Tehát nagyon sokan vannak, egy kórai cégnek dolgoznak, vannak korosztályban is egyébként nemek, és korosztályban is van egy diverzitás. Tehát kórai cégnél dolgozik, érdekli a kórai kultúra, szeretne elutazni, például akár ilyenről is volt, hogy a köztéven lát ezeket melodrámának hívják egyébként, ez a Ezt
hát, ez szerelmi
műfaj.
Történetek, nem igen, gondolom igen, történelmi
és van benne ez a kórai búskomorság egyébként, tehát ugye van benne alapvetően egy nagyon érzelmes, egy nagyon megható történetmesélési stílus, ami ezeket a tévédrámákat jellemzi, és egyébként a tévédrámák voltak az egyik első ilyen, hogyha már használtuk ezt a hasonlatot, egy rés a pajzson, amivel egyébként legalábbis régiós szinten annó kóra még a 90-es években és a 2000-es években óriási tarolt. Aha. Tehát, hogy azzal gyalogoltak be például a Japánba, tehát, hogy mielőtt a japán populáris kultúra nagyon meghatározó volt, a kóraiak utána ezek a tévédrámáikkal, mint például a Téli szonáta, ami nagyon terjengős, nagyon sírós.
Nem biztos, hogy megnézném a Téli szonátát.
Nem, én research purposesből néztem meg egy csomó ilyen, tehát, hogy kulturális céllal végignéztem egy csomó ilyen sorozatot, amik mondjuk nagy hatással voltak, és próbáltam őket elemezni, hogy mi miért működött, és hozott el divatot, eszközöket, és ez, ami egyébként ebben a soft power, ezt a szót még ugye nem használtuk, soft power történetben nagyon érdekes, hogy abszolút, a kórai siker, ugye az nem feltétlenül abból ered, hogy akkor most itt óriási új területeket foglaltak volna el, hanem éppen arról van szó, hogy attraktívá tettek egy kultúrát, akár ez legyen étel, a telefon, amit használunk, sorozat, szépségipari termékek, életstílus, hogy utána úgy érezzük, hogy a kórai kultúra az mintha tarolna, nem csak a Netflixen.
Kicsit elgondolkoztam, hogy mi a két könyvnek a viszonya, tehát a végzetnek, meg ennek a kórai észjárásnak, és eszembe jutott a hablány katasztrófa, meg az, amit a Ferguson arról ír, hogy ezek a katasztrófák mindig azért valami történelmi, társadalmi környezetben történnek, és az az érdekes, hogy ugye egy szörnyű dolog volt, tehát egy rettenetes dolog volt, meg én a közelben lakom, és nagyon sokszor, hát majdnem minden nap elmentem ott a Margit hídon, hogy ott a korlátra mindenféle ilyen gyerekversek, meg virágok, meg ilyen kis emléktárgyak voltak eltéve, tehát tényleg szívszorító volt az egész, és mégis ez a katasztrófa, aztán valahogy úgy talán kicsit közelebb hozta egyébként Magyarországot, meg Kórát egymáshoz, tehát annak ellenére, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz történet volt, és hogy tényleg egy nagyon váratlan katasztrófa volt, aközben mégis rengeteg pozitív dolog született belőle, úgyhogy ez igazán nagyon érdekes volt.
Szerintem például ez a történet arról is szólt, hogy hogyan dolgozunk föl valamit, tehát hogyan dolgozunk föl most ilyen esetben két nép közösen valamit, ami hát igen, egy katasztrófa.
Igen, hogyan nézzünk szembe közösen a halállal, vagy igen, ezzel hogyan, a katasztrófával.
És akkor ráadásul ennek az egésznek volt egy külön ilyen kórai vetülete is, mert volt ez a Sevolcomb katasztrófa, amelynek keretében szintén azt hiszem 340 iskolás gyerek halt meg, és ott is egy elsüllyedt hajóról volt szó, tehát hogy különösen még ugye így már ismerős húrokat pengetett az, ami a hablánya történt, tehát hogy ez tényleg így abszolút erről szólt a kórai sajtó is. És érdekes volt, hogy hogyan dolgozza fel ezt közösen a két ország, hogy én tényleg kicsit ilyen kapcsolati, tehát a két ország közötti kapcsolat promótereként vagyok itt most jelen, és például, hogyha szeretném így közelebb hozni a hallgatókhoz is ezt a kultúrát, a kórai népzene az pentaton rendszerben, tehát mint a magyar
népzene. Mint a magyar, aha.
Pentaton rendszerben van írva, és akkor például volt közös éneklés, amelynek a kórai tavaszi szél, ami a tavaszi szél vizet áraszt megfelelő, ami az arirang.
Tudom, hogy mit jelent az arirang, úgyhogy ez egy újdonság volt nekem, ezt nem tudtam. Ez ugye valami nem hivatalos himnusz a
kórának? Olyasmi, igen. Tehát, hogy tényleg, talán ez a tavaszi szél vizet áraszt, ezzel lehet a legjobban összehasonlítani. Tehát egy népdal, amit mindenki ismer, és akkor így egy olyan nagyon mélyen megmozgat benned valamit, akárhol is vagy, és így a hazádra emlékeztet meg így a közösen átét kollektív történelmre. Tehát ez tényleg egy ilyesmi dolog. És akkor mit tudom én, volt például közös éneklés, amikor magyarok és kóraiak énekeltek közösen a Duna partján, tehát hogy nagyon izgalmas dolgok.
Hát ez nagyon
születtek.
Megható lehetett meg. Azon gondolkoztam, hogy miközben olvastam ezt a könyvet, hogy meg lehet-e írni a magyar észjárást ilyen címszavak alapján, de akkor ezek szerint a korai meg a magyar észjárás között vannak ilyen meglepő kapcsolatok is, mint például a pentaton zene.
Én abszolút úgy gondolom, hogy vannak meglepő kapcsolatok. Például nagyon izgalmas az, ugye, hogy egyébként vannak történelmi hasonlóságok. Kevesen tudják, hogy az 56-os forradalomban egyébként kórai diákok, észak-kórai diákok harcoltak egyébként. Ezt azt hiszem már most még kórai nagykövet, aki korábban az ELTE-n volt tanszékvezető, ott dolgozta föl ezt a történetet, és ők maguk is beálltak a lázadók közé?
Ezt nagyon érdekes, hogy ezt mondtad, mert részleteket olvastam ebből a könyvből, Csoma Mózesnek hívják az illetőt, Csoma ugye? Mózes. És azt hiszem, hogy ők tanították meg a pesti forradalmárokat néhány ilyen trükkre, amit a korai háborúban tanultak. Azt hiszem, hogy az egyik az volt, hogy úgy lehetett például egy aknákat tenni az utcára, úgyhogy ahogy a bejövő tankok ne vegyék észre, hogy valami palacsinta sütővel, vagy valami lapos dologgal letakarták, tehát a tank rá tudjon menni arra, rá tudjon futni arra az aknára, de ne legyen feltűnő, tehát ne lássa rögtön, hogyha ott megy, hogy ott valami veszély van. Úgyhogy ilyesmiben segítettek nekünk a korai diákok, hogy hogyan kell szovjet tankokat felrobbantani.
Pontosan. Ugye?
Lehet, hogy ők mesélték, bocs, még egy dolog jut eszembe, hogy hogyan lehet szappanos vízzel leönteni a macskakövet, hogy csúszson rajta. Igen, és kipörögjön. Igen.
Pontosan, tehát, hogy itt ilyen kapcsolási pontok is van, tehát nem csak az, hogy egyébként hasonló érzések, a
utcai
zene,
gerilla, igen.
Utcai gerillák, ugye 53 ért véget a korai háború, amelyben ugye például mai Szöul területe porrá rombolódott, ugye akkor is Szomáliával volt egyenlő a GDP-je korának, tehát ami az egész ilyen a Han folyómenti csoda, az utána következett be a mai kóra, amit tudunk, az a szupergyors internet, meg a nem tudom, K-pop, meg minden ilyesmi. Tehát, hogy
az
egy óriási,
is egy katasztrófából született.
Egy katasztrófából született, és egy óriási út vezetett el addig, egy hihetetlen munkamorál, és egyébként nyilván politikai kihívások közepette, tehát, hogy itt egy lázadásokkal teli féldiktatórikus történelmről is van szó, meg a gazdasági elit és a politikai összeszövődéséről, hogy aztán a Samsungból, ami egyébként eredetileg szárított halakkal foglalkozó családi vállalkozás volt. Utána
micsoda?
Az, ami szárított halakkal foglalkozó családi vállalkozás volt.
Hát akkor ügyesen tudtak tempót váltani.
Igen, és most meg már érted, egyik legnagyobb például tankerhajó gyártó cég az a Samsung. Tehát, hogy ez aha. Egy sokkal, nem csak a szemikonduktorok vannak meg a kedves kettényítható telefonjaim, hanem a Samsung az egy iszonyatosan nagy cég.
Aha.
Rengeteg mindent
csinál. Tehát a szárított, ez korai útja is végül is, nem a korai történelem kicsiben, hogy a szárított halaktól a tankerhajókig.
Most rákcsálom a szárított halamat, mint egy snacket, mert ez egy kifejezetten egy népszerű snack, és közben a Samsung Telomon nézem a Bong Joon-ho-nak a legújabb interjúját, ami most is éppen valami hollywoodi filmbe castingol éppen. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes és hosszú út, csak hogy még az ilyen kapcsolódási pontokról meséljek egyébként. Az, hogy például egyébként szerintem nagyon sokszor, tehát ilyen lélekben, amiről ez egyébként az ilyen kurai észjás is szó, szóval nagyon sok kapcsolási pont van, az, hogy kis ország.
Ez a melankólia is,
melankólia,
amit mondtál.
Ez a belső szó, most ez a Han, ami egy ilyen generációkon át öröklődő szomorúság, vagy melankólia, vagy trauma, amire még így emlékszünk, amit igyekszünk feldolgozni, például zenében, költészetben, tehát hogy nagyon, ezért is nagyon erős hagyománya van a korai zennek, és én nem csak a popzenét, hanem minden mást is nagyon meleg szívvel ajánlok, nagyon szeretnek énekelni. Úgyhogy remekül énekelnek. Úgyhogy vannak ilyen kapcsolási pontok is, de például az is, hogy a nyelvtanulás és bátorítsam az embereket, hogy emlékszel, nézted a Mézga családot?
Persze.
És emlékszel az új magyarra?
Hát az ugye van a köbüki, aki a leszármazottjuk a jövőben, és ő beszél új magyarul, nem? Amit egy ilyen, és akkor egy ilyen üvegbúrát húz a fejére, és akkor azzal fordítja le új magyarról a Mézga családnak a, mit tudom én, az 70-es évek, vagy mikori szocializmusára azt a, nem tudom, több száz évvel későbbi magyart.
Így van, tehát hogy az volt ugye a Mézga családban az egyik ilyen nyelvi trükk, hogy tulajdonképpen az első szótagját a szavaknak mondta csak ki a jövőbeli rokon, és akkor azt mondta, hogy például marha barom, maradéktanul hallom, barátom, rokonom.
Igen, meg volt a kapcsford.
Kapcsford, igen. És az a vicces egyébként, hogy a koreaiak már most ezt csinálják. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nagyon izgalmas, ők ugyanis rövidítik a szavakat. Tehát rengeteg olyan slang van, és akkor angol szavak is ugye bejönnek a nyelvükbe, és így rövidítik a szavakat. Úgyhogy például van ez az új magyar dolog, van egy ilyen új kórai, amelynek keretében tulajdonképpen az első szótagjait, mert ez egy ilyen szótagoló nyelv, ezért is egyébként hallgatok nagyon jó például a hip-hop, a kórai hip-hop, mert remekül tudnak ritmizálni a nyelv miatt, ugye könnyen tördelhető a nyelv. Ugyanúgy ezt csinálják, hogy így lerövidítik a dolgokat. Úgyhogy hoztam neked egy ilyen példát is, hogyha érdekel.
Egy kórai hip-hopot most el fogsz nekünk nyomni?
Ugyan kórai reppet, reppelni már reppeltem kórai, de most nem kórai repre gondolom. gondoltam, aztán kicsit így, kicsit merészen, bár megírhatjátok, hallgatok, hogy szeretnétek, hogy repeljek korajul, akkor erre is készen
én
állok.
Én feliratkoztam erre most.
Na most egy más kifejezés hoztam nektek, ami egy kicsit így jól leírja ezt a dolgot, ami arról szól, hogy van-e-sz, ez a kifejezés.
Oké,
van-e-sz. És itt az van, hogy három szóból áll össze a kifejezés. Van-jon, ne, style. Style, ez már ismerős lehet. Style. Style.
Ja,
style,
ja,
az a style.
Kicsit ugyan, mint ahogy a japánok mondják az amerika, vagy az angol szavakat. Igen,
igen, hogy beleraknak egy magánhangzót. Tehát a van-jon, az a teljesen, a ne, az az én, style, az a style. Ez totálisan az én stílusom. Tehát, hogyha mondjuk arról van szó, hogy megkóstoltam egy bulgogit, és azt mondom, hogy fú, ez a kaja, ez az én kedvencem, ez pont olyan étel, amit én szeretek. Ezt a típusú ételt szeretem. Akkor azt mondom, hogy van-e-sz. Úgyhogy ilyen rövidítésekben utaznak. Ami azért is nagyon érdekes, mert azért szeretném volna hozni nektek, mert ez egy analógiája ennek a hihetetlenül felgyorsult, de ilyen accelerált fejlődés, amiben kóra benne van, és ez nagyon fontos, hogy ennek nincs vége, ez csak így egyre gyorsabban megy előre, úgyhogy szerintem mindenkinek érdemes egy pici pillantást vetni, akár filmen, zenén, vagy esetleg a kórai észjárás könyvön keresztül a kórai kultúrára, mert csak egyre érdekesebb lesz, és nagyon-nagyon sokat lehet vele tanulni.
Ez volt a Könyvpárbaj, amiben Neil Ferguson végzett, és Boyé Lafayette Demente a Kórai észjárás című könyveiről beszélgettünk. Olvastál egy könyvet, amit szerinted mindenkinek ismernie kéne? Rakd ki sztoriba Instagramon, tegeld a Brainbart, és mi továbbosztjuk a kedvencedet.
A műsor a Béton partnere.